Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. 12 évvel Juhász Péter pár tavalyi letartóztatás előtt már kormányzati szinten tudhattak arról, hogy több kiskorúval gyanús a kapcsolata. Arról, hogy Juhász a szociális munka etikai normáival összeegyeztethetetlen módon viselkedett. Gergely Zsófia írása. Iktatott vészjelzés. Már 2013-ban kormányzati szinten tudtak Juhász Péter Pál kiskorúakkal fenntartott gyanús kapcsolatáról. Derül ki a HVG birtokába került hivatalos iratból, amiben gyermekvédelmi vezetők tájékoztatták aggályos esetekről az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Juhász Péter Pál országos botrány generáló ügyében kezdettől fogva az az egyik legfőbb kérdés, hogy ki, mikor és mit tudott a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának aggályos dolgairól, amik alapján már sokkal korábban felléphettek volna vele szemben a hatóságok. Hiszen éveken át keringtek róla több mint furcsa információk. Mégis a legkülönfélébb posztokat töltötte be a gyermekvédelemben. Egy ügyészséghez közeli forrásból lapunk birtokába került levélből az derül ki, hogy már Juhász Péter Pál tavalyi letartóztatás előtt 12 évvel, azaz 2013-ban kormányzati szinten tudtak a férfi gyanús dolgairól. Ezt a levelet 2013. január 16-án írta az Emberi Erőforrások Minisztériumának, EMMI megkeresésére válaszul, a főváros önkormányzatának módszertani gyermekvédelmi szakszolgálata. A tájékoztatás tárgyú dokumentumban a gyermekvédelmi szerv három legmagasabb beosztású vezetője név szerint megjelölt három olyan kiskorú lányt, akikkel kapcsolatban a Juhász gyanúsan járt el. Mint írták, mindhárom gondozottnál felmerült Juhász Péter Pál gondoskodást meghaladó jelenléte az életükben. Utalnak arra, hogy intézményük nem lévén nyomozóhatósága következőket hozzák a minisztérium tudomására. Juhász a szociális munka etikai normáival összeegyeztethetetlen módon viselkedett, a megnevezett kiskorúak életében, ügyükben a kompetens törvényes képviselők, gondozók, intézmények megkeresése nélkül volt jelen, járt el. A levélben áll az is, a kolléga a gyermekvédelmi törvényben még a magánszemélyek számára is előírt együttműködési kötelezettséget semmibe véve, a gyermekekért felelős személyek megkeresése, értesítése nélkül avatkozott be a családjukból kiemelt gyermekek életébe. A levél írói szerint Juhász gyakran szembefordított gyerekeket az értük felelősökkel, ami jelen esetben csakis a gondozott lányok gyámját, illetve az érintett gyermekotthonok nevelőit, vezetőit jelenthette. Közülük két otthonban dolgozó munkatársat konkrétan meg is neveznek, azzal, hogy ők tudnak további tájékoztatást adni. Ahogy az egyik nevelőről írták, a legtöbb információval ő rendelkezik egy adott lány is Juhász ügyében, és megkeresés esetén vállalta, hogy tájékoztatja az EMMI-t. Ebből úgy tűnik, komolyan vették, hogy a tárca valóban informálódni akar. Az egyoldalas levél mellé ráadásul a fővárosi gyermekvédelmi szakszolgálat megküldte mindhárom családjából kiemelt gyerek iratanyagát is a minisztériumnak, hogy ezekből még részletesebben tájékozódhassanak Juhászról. A minisztériumnak küldött tájékoztatás egyik aláírója, a szakszolgálat akkori igazgatója, Molnár László kérdésünkre megerősítette az irat hitelességét. Rajta kívül az igazgató helyettes és egy másik vezetőbeosztású kolléga is aláírta a dokumentumot, ami egy névtelenséget kérő belső forrásunk szerint nem a szokványos ügymenet. Nem sok levél van, amit a három legmagasabb beosztású vezető együtt írt alá. Egyértelmű, hogy ezzel is nyomatékot akartak neki adni, jegyezte meg. Fontos momentum az is, hogy a levél írói Juhász Péter Pál korábbi felettesei, közvetlen munkatársai, akik éveken át követték a pályafutását. Noha a levél 2013-as, az abban említett esetek korábban történtek, hiszen Juhász akkor már két éve a Szőlő utcai javítóintézet vezetője volt. Ráadásul ügyészséghez közeli forrásunk szerint az EMMI-nek küldött válaszlevél mindegyik megnevezett kiskorú gyermekvédelmi aktájában megtalálható. Mindhárom lány nyomozóknak átadott iratanyagában. Ott van. Össze kellett, hogy álljon a kép, fogalmazott. A birtokunkban lévő iratból nem csak az világos, hogy a Juhász ügyeit ismerő gyermekvédelmi vezetők megtették a figyelmeztető jelzést vele kapcsolatban. A dokumentum elején, a hivatalos válaszokban szokásos módon visszautalnak a minisztérium megkeresésére. Vagyis eredetileg az EMMI, azon belül is a szociális és családügyért felelős államtitkárság fordult információért a fővárosi gyermekvédelmi szervhez, valamilyen Juhásszal kapcsolatos ügyben. A válaszlevél keletkezésének idején, 2013. januárjában az Orbán kormány tárca vezetője, később kegyelmi botrányba is belekeveredett, Balogh Zoltán volt. A levélváltás pedig a Szociális és Családügyi Államtitkárságon zajlott, amelyet Soltész Miklós vezetett. Soltész jelenleg a Gulyás Gergely által vezetett miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, így ma is a kormányzat tagja. Róla már tavaly ősszel megírtuk belső forrásaink alapján, hogy juhász kinevezés előtt személyesen ment el az EMI alá tartozó javítóintézetbe bejelenteni, hogy a korábbi igazgató alatti világnak vége mostantól minden másként lesz. Az irat fejléce alapján a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkárság kért tájékoztatást a gyermekvédelmi szervtől. Az akkori helyettes államtitkárt sikerült elérnünk, de nem kívánt nyilatkozni. Annyit közölt, hogy kikerült a politika világából, annak nem is kíván része lenni. Hozzátette, helyettes államtitkárként neki nem is volt politikai funkciója úgy, mint Soltész Miklósnak, illetve Fülöp Attilának. Ezért javasolta, hogy forduljunk hozzájuk. Fülöp Attila volt ugyanis a levélváltás idején az EMI család és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkára. Jelenleg a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp egyben fideszes országgyűlési képviselő. A 2026-os választáson is ő lesz a kormánypárt jelöltje a budapesti 4-es számú választókerületben. A miniszterelnökséget és a belügyminisztériumot is megkerestük kérdéseinkkel a birtokunkba került irattal kapcsolatban. Többek közt arra is rákérdeztünk, hogy a gyermekvédelmi szerv tájékoztatását milyen intézkedés, vizsgálat követte. A belügy azzal tért ki a válaszadás alól, hogy a folyamatban lévő büntetőügyre vonatkozóan a központi nyomozó főügyészség adhat információt. A miniszterelnökség labzártánkig nem válaszolt. A lapunk birtokába került iratban szereplő egyik gondozott információink szerint nem más, mint Juhász Péter későbbi élettársa, akit állítólag ő maga nevezett el, Ansati Arazamirának. Ahogy arról korábban már írtunk, a Szőlő utcai javítóintézetben dolgozó forrásaink szerint a fiatal lány szinte a kezdetektől bejárt az igazgatóhoz, mint a liblingje. Később Juhász alkalmazta az intézményben, mint rendészeti helyettest. Ajsát Juhásszal együtt tartóztatták le 2025 májusában emberkereskedelem, kényszermunka, valamint közfeladati helyzettel visszaélés miatt. Vagyis az egykor gyermekvédelmi szakemberek szerint pártfogásába vett lány felnőve már az igazgató társa volt abban, hogy újabb rászoruló, hányatott sorsú lányokat is pártfogásukba vegyenek. Ajsa több korábbi ismerőse is beszélt arról, hogy a fiatal, szép ruhákban járó, vonzó lány egykori gondozottként nagy hatással volt a gyermekotthonban élő tizenévesekre. A páros jelentős vagyont halmozott fel, autókat és ingatlanokat. Ezek egy része Ajsa nevén volt. Juhászt később hűtlen kezeléssel, hamis magánokirat felhasználásával is meggyanúsították. Később szexuális visszaélésekkel is kapcsolatba hozták. Lapunk mutatta be azoknak a javítóintézeti tanúknak a vallomását, akik állítják, hogy Juhász megerőszakolta és bántalmazta őket. Noha korábban a kormány váltig állította, hogy az ügynek nincs kiskorú áldozata, hétfőn maga a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint közölte. Eddig már 15 kiskorú sértettet azonosítottak, akik a megalapozott gyanú szerint szexuális bűncselekmények, bántalmazás, kiskorú veszélyeztetése, testi sértés áldozatai. Seregszemlét tartott hétvégén a Fidesz. A kongresszust követően már mindkét nagypárt képviselői feleltek a választókerületekben. De mit árul el a jelöltek személye a Tiszáról és a Fideszről? Szabó Ivett cikke. Polgári lekörözés. A Fidesz szavazója praktizáló tisztségviselőkben és a hivatalnokokban, a Tisza párt támogatói pedig a vállalkozói kreativitásban bíznak. Legalábbis ez következik abból, hogy a két párt kiket indít országgyűlési képviselőjelöltként az egyéni választókerületekben. Európa nyugati fertáján már néhány évszázaddal ezelőtt eldőlt, hogy a tetrekész városi polgárság képes-e győzedelmeskedni a vidék változatlanságot pártoló tradicionizmusa felett. Magyarországon viszont mintha továbbra is ez lenne az alapkérdés az áprilisi parlamenti választásokon. A Fidesz hétfőgi kongresszusának formális jóváhagyásával immár mindkét nagypárt egyéni képviselőjelöltjei felálltak a választókerületekben, és a jelöltek személye a számok nyelvén is azt üzeni, hogy Orbán Viktor az utasításokat végrehajtó bürokratákkal, Magyar Péter pedig a vállalkozói szabadságot hirdető civilekkel próbálja elnyerni a voksokat. A Tisza párt 106 vadonatúj képviselőjelölttel indul neki a választásoknak, akiknek a 47%-a tulajdonosként vagy vezetőként kipróbálta már magát a magánvállalatok világában, illetve jelenleg is ott tevékenykedik. Ezzel szemben a Fidesznél, amely 44 választókerületben indít mást, mint aki jelenleg is az adott körzet képviselője, az újoncoknak csak a 31%-a próbálta ki magát vállalkozóként vagy cégvezetőként. miközben alig van közöttük olyan, akinek ne lenne legalább önkormányzati képviselői gyakorlata, illetve a kormányban vagy a kormányhivatalokban államigazgatási vezetői pozíciója. Nem mindennapi körülmény, hogy a vállalat vezetői tapasztalatokkal rendelkező fideszes jelöltek közül kettő is a pártigazgató és egyben Fradi elnök Kubatov Gábor közvetlen közelében szerezte ezt a gyakorlatot. Az éppen főispánként regnáló Vas megyei jelölt Vámos Zoltán korábban a Fradi kommunikációs igazgatója és a Zöld-Fehér Stadion francia üzemeltető cégének ügyvezetője volt. A Budapesten induló D. Kovács Róbert Antal kőbányai polgármester pedig 2019 óta az FTC labdarúgó ZRT igazgatósági tagja. Az állami igazgatási körből pedig Orbán korántsem kis pályásokat indít a csatába. Egy minisztert, Hankó Balázs, 4 államtitkárt, Takács Péter, Steiner Attila, Fülöp Attila, Zsigmond Barna Pál, és 4 főispánt, Takács Árpád, Berkó Attila, Tarnai Rihárd, valamint a már említett Vámos. Ehhez képest a Tiszánál Nagyítóval sem lehet olyat találni, aki jelenleg is az államigazgatásban dolgozna. Azt az embert már páros lábbal rúgták volna ki a helyéről, ahogy ez például az ellenzéki párt alelnökével, Tar Zoltánnal történt. Sokkal jellemzőbb, hogy valaki megcsömörlött attól, amit az államigazgatásban tapasztalt, és így a Tiszánál kötött ki. Lontai László a természetvédelemben dolgozott. Weigand István pedig egykor határőr és rendőrtiszt volt. Most előbbi Borsodban, utóbbi Budapesten ellenzéki képviselőjelölt. Önkormányzati tisztségviselők a Tiszánál is akadnak, csak jóval kisebb arányban, mint a Fidesz újonnan verbúvált képviselőjelöltjei között. A fideszes újoncok 56%-ának van önkormányzati képviselői gyakorlata, 4 jelenleg is polgármester, 7 pedig alpolgármester, a tiszásoknál viszont ez az arány alig haladja meg a 7%-ot. Körükben 2 aktív polgármester van, egyikük Hajdúböszörményből, másikuk Csorról. Bár könnyű lenne rávágni, hogy Orbán Viktornak jól irányítható, parancsokat gondolkodás nélkül végrehajtó emberekre van szüksége, valójában Magyar Pétertől sem áll távol a centralizáció. Mindkét közegben megvan viszont a választott válogatási mód előnye a kampányfinanszírozásban. Bár ez lesz az első olyan országgyűlési választás, ahol papíron sem lesz felső korlátja a kampányköltségnek, a Fidesz lehetőségeinek csupán töredéke az a forrás, amiből az ellenzék pénzhez juthat. A külföldi pénzek letiltása is fájdalmas lehetett számukra. A kiskapuk lezárása véget még a kriptovaluták átváltását is ellenőrzése alá vonta a kormány, de legalább ilyen drasztikusan korlátozza a bevételeket, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján az ellenzék nyílt támogatása retorziókat vonhat maga után. Az érintettek elveszíthetik állásukat, vállalkozásuk kiesett az állami tenderekből, támogatásokból. Így az ellenzéki jelöltek számára meghatározó lehet, ha egyfajta vállalkozásként fogják fel a kampányt, amelynek a finanszírozását is meg kell oldaniuk. A kényszerű kreativitást jól szemlélteti a két párt honlapjának összehasonlítása. A Tisza párt nem csak bemutatja a jelöltjeit, de azonnali támogatások és mikroadományok átutalásának lehetőségét is nyújtja. Miközben a Fidesz.hu-n még napokkal a jelöltek bejelentése után is mindössze egy PDF dokumentumban szerepel a névlista, mintha nem is lenne fontos, hogy a Fidesz politikusai megnyerjék maguknak a választókat. Magyar a napokban előzetesen annyit mondott el a Tisza párt gazdálkodásának tavalyi mérlegéről, hogy mintegy 3,2 milliárd forint volt a bevételük. Nagyobb részben a rendszerváltó kártyára befizetett 1,9 milliárd forint 39 ezer magánszemélytől. Ez a 3 milliárd forint nagyjából az az összeg, amely a Fidesznél 10-15 jelöltre juthat a kampányban. A módszerekből az elmúlt hónapokban már ízelítőt is lehetett kapni, és ebben óriási szerepe van a jelöltek államigazgatási, önkormányzati beágyazottságának. A főispánok és más kormányhivatali vezetők már tavaly megkezdték a kampányukat, és szemrebbenés nélkül mosták össze az államigazgatási és a politikai szerepüket. A Vas megyei főispán Vámos Zoltán például nem csak a Fidesz választókerületi elnöke lett tavaly, hanem a kormánypárthoz kötődő állatvédelmi digitális polgári körbe is belépett. A kecskeméti járási hivatalt vezető Cseh Tamás, aki ugyancsak fideszes választókerületi elnök, a ketchup.hu tudósítása szerint az elmúlt hónapokban végigjárta a város összes kormánypárti médiáját, ahol állami hivatalnokként a személyes kvalitásairól nyilatkozott. A kormány családbarát akciójának keretében pedig, a fideszes politikusokhoz hasonlóan, ő is ajándék kismotorokkal jelent meg egy kecskeméti bölcsödében. A lehetőséget egy 2018-as törvény teremtette meg, de azt semmi sem tiltja, hogy pártag vagy jelölt legyen, és a szabad idejében kampányt nyomjon. Miközben a tiszások közül az eddig milliárdos árbevételű nemzetközi tanácsadó céget irányító Tanács Zoltán, vagy a másfél milliárdos agrárgazdaságát vezető Ráki Zsolt legfeljebb a saját zsebében tud kotorászni, hogy kipótolja a pártkampány keretét. Addig a fideszes jelöltek frissen kapott állami stallumokból és államilag dotált civil szervezetek sokaságából finanszírozhatják saját népszerűsítésüket. A Fidesz biztos választás szlogenjével például sokszor biztos választásra akarják rávenni a szavazókat. Ugyanis miniszteri biztosok és miniszterelnöki megbízottak árasztották el a kormánypárt egyéni képviselőjelölti pozícióit. Az újonnan érkező fideszesek körében heten vannak olyanok, akik az elmúlt egy-másfél évben kaptak biztosi megbízatást. De a jelenlegi mandátumukért újból indulók között is van 10 biztos, ami azt jelenti, hogy a 106 képviselői hely 16%-ára ilyen pozícióból aspirálnak. A Miskolc és térsége területi kohéziójának erősítéséért felelős Hollósi András például biztosként is járhatja a választókerületét. Miközben ugyanazt a békepárti migránsellenes és genderkritikus szöveget adhatja elő, mint képviselőjelöltként. Csak éppen az állampénzén. Vele szemben a tiszás Cipa András legfeljebb abban bízhat, hogy az ellenzéki párt európai parlamenti képviselője, Gersenyi Gabriella mellett asszisztensként Euróban megkeresett pénze egy kicsit többet ér Magyarországon, mint Brüsszelben. Fideszes képviselőjelöltek másik feltűnő életrajzi vonása, hogy se szeri, se száma azoknak a civil szervezeteknek, amelyekben valamilyen pozíciót töltenek be. A Budapesten induló politikai karrierjét mostanság berobbantó királynóra nem csak 5 gyermek édesanyja, hanem 2024 novemberétől az áldozatsegítő központok miniszteri biztosa. Tavaly nyár óta országgyűlési képviselő is, miután 2015 óta tagja a Fiatal Családosok Egyesületének és a Mindennapok Női Szemmel Egyesületnek, 2020 óta pedig a Zöld Követ Egyesületnek, tavaly még megalapította a Patrióták Magyarországért Egyesületet is. Ami már is jelentős versenyelőny a kampány üzenetek célba juttatásakor. És nem ő a Fidesz jelöltjei között az egyetlen, akit kiterjedt áll civil szervezeti kapcsolatai is segítenek a kampányban. Számos olyan, jelentős állami támogatásban részesülő, sport, kulturális és hobbi szervezet van, amely helyi kiadványokban, plakátokon reklámozza kormányzati jótevőjét. Mint például a 10 millió forint közpénzzel megdobott Vitályos Eszter kormány szóvivőt, a Fidesz térségi jelöltjét óriás plakátokon népszerűsítő Átölel a Pilis Dunakanyar Szövetség. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elvitelre. A HVG heti lapban és a HVG 360-on viszont írtunk arról, hogy egy csendben elfogadott törvénymódosítással biztosították, hogy európai elfogató parancsal se lehessen visszaküldeni a bukott lengyel politikusokat. De írtunk az iráni tüntetés hullámról is. A fülke vendégei pedig Metz Rudolf és Mikesz Dániel voltak. Köszönöm a figyelmet, jövő héten újra várlak titeket két írással. Addig is, fizessetek elő a HVG 360-ra és iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára. Sziasztok!